Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterének 12. előadásán itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Szónoki Miklós 1939-ben született Szegeden. Iskoláit is itt végezte, 1957-ben érettségizett a Radnóti Gimnáziumban, ahol kiváló tanárok keze alatt tudatosul benne a természettudományok iránti vonzódása. 1967-től a Szegedi Egyetem biológia földrajz szakos hallgatója, ahol másodévtől a geológia szakirányt veszi fel. 1962-ben végez földrajz földtanszakon. Az egyetem professzorai Koch Sándor, Mihálc István, Ábrahám Ambrus magas interdisziplináris műveltsége nagy hatással voltak érdeklődésére. Ebben az időben még élt az egyetemen a transzilvanizmus magas kultúrájú hatása. 1962 és 67 között 6 éven át szénhidrogén kutató üzemi geológus volt Zalában és Somogyban. A veszélyes, túlnyomásos olajmezőkön betanulva 1965-től Szank és Kiskunmajsa reményteljes, újonnan induló mezőinek vezető geológusa volt. Itt a sikeres kutatás eredményeként a máig is termelő üzem olaj- és gázkutjait sorozatban adták át az iparnak. A földtani kutatás kiváló dolgozója elismerést kapta meg. 1967-ben meghívták anyaegyetemére tanársegédnek, 1976-ban egyetemi doktori címet kapott, adjunktus, majd 1996-tól docens. Geológiai tárgyak sorát oktatja, de fő érdeklődési területe az őslénytan, az evolúciós folyamatok, az üledéktan. Kutatási területe a Pannon-medence pliocén rétegeinek vizsgálata. 1996-ban kandidátusi fokozatot szerzett, 1998 óta végez a régészek számára kőzet eredet vizsgálatokat. Külföldi útjain is tanulmányozza a kőzetanyagok felhasználásának geológiai és építészeti kapcsolatait. 1990-től az evolúcióról és a kőzetek kultúrtörténeti vonatkozásairól szóló speciál kollégiumokat indít. 2004-től nyugdíjas. Felkérem dr. Szónoki Miklós docens urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóim, hölgyeim, uraim! Előadásom címe önmagáért beszél, de legyen önök felé a motto, a saxa locuntur, a közvetítő gondolat. Ez azért is fontos, mert a kövek valóban beszélnek, én hozzám, önökhöz rengeteg mondanivalójuk van. Ez egy geológusnak evidens, önök között egy csomó jó nevelt ember van, valószínűleg kevesebb geológus, de egészen másként beszél. Azért is választottam indítóképnek az előadásomhoz az egyik legnemesebb ásványt, a smaragdot, királyi, a rubin, a smaragd, a türkiz, ugye a szentebb kövek, mert ezek önökhöz szólnak, és itt egy csomó egyetemista van, nyilván a siker, a harmónia, a szeretet, és a jólét az önökre ráfér, pláne vizsgai időszak előtt. Fogadják szeretettel, mert a türkiz birtoklása is ezzel jár, de a vizualitása is, a benne való gyömörködés. Még egyet, ha már hozzánk szólnak a türkizről, tudni kell, hogy ősidők óta, biblikum óta, de a pogány rendszerben is szent, drága kő. Majd nézzék meg, magyar koronában is benne lesz, de a bocskai koronában, amit második Ahmed ad 1605-ben bocskainak, tehát a Mohamedán rendszerben is benne van. Szakrális, egy királyi koronában benne kell, hogy legyen. Kedvenc kő volt egyébként Goethének, Nagy Gergely pápának, Lulló Brigidának, és még nekem is. Tisztelettel, nézzük akkor talán, hogy a kövek hogyan szólalnak meg számunkra. Úgy szólalnak meg, engedjék meg előzményt. Két kiváló professzorom volt, Anno Dacumál, Mihály István és Koch Sándor, aki a Radnóti gimi után volt egy bizonyos művészet iránti érdeklődésem, kultúrám, olvasottságom. De az egyetemen ezek a professzorok összefűzték a szálakat, azt, hogy a gyerek érdeklődésére ráépítették a természettudományt. Koch Sándor, amikor elfáradt, beszélt a magyar koronáról órán, ugyanis 1938-ban Koch Sándor vizsgálta a Szent Istvánéval ott a koronát. Tehát sok mindent tudott, és jött az önnyomban a kultúrtörténet. Mihály István az őslénytan oldaláról. Így adatott meg, engedjék meg, hogy annak idején büszkén vállaltam, amikor a 100 éves évfordulók voltak, tanszékeink fölkérésére részt vettem a két tábla megtervezésébe, és megadatott, hogy megmintázzam a két profilt, ami bronzba került, az aditér megfelelő helyein ott vannak. In memoriam, tehát valóban neki köszönhetem ezt az összefűzött szemléletet. Az előadásom rendszere, gondolati vázlat, fussunk végig rajta, hogy miről is akarok beszélni. A földkéreg kincse és a földtudományok. Normális körülmények között a földtudományok, jól tudják, földrajzról, geológiáról szólnak. Ez mind a kettő a tér és a sík tudománya. A földrajz így működik, ugye különböző tájak vannak, a geológia így működik, mert lefelé megy, és közben történik kategória is, mert az időt is, a végtelen időt, a 4 milliárd évet kutatja. Magyarán, ha kőzetekről van szó, a geológia adott. Néhány századjára véletlenül kialakul ugye egy főemlős, amelyből néhány tízezer évre előtt lesz az ember, a homo sapiens, annak van története. A ember elterjedése szintén a földrajzi környezetben van, síkban van. Igen, ám de az embernek van története, az megint csak függőlegesen és térben van, történése van. Az emberiség fejlődése, a technika történet, minden arról szól, hogy elkezdi használni a föld kérget. És éppen ezért, amikor mi művészettörténetről és képzőművészetről, iparművészetről beszélünk, benne van a történelem, benne van a föld ragyogó anyaga, amelyik az ember, ez a lény a szolgálatába állította, és végül a technika történettel, a kultúrevolúcióval egy ragyogó pályát fut be a kőzetanyag fejlődése. A földkéreg kincseit mi adja föl? Ősidők óta bányászat, ősember csak ilyen felszíni lukokba találja meg azt, amit ma műszerekkel találunk meg. Hallatlan természet közeli érzéke volt megtalálni a legnemesebb anyagokat. Mindent, mert ezt végigveszünk. A bányászat azután fejlődik, Egyiptomtól kezdve egy varázslatos a montanisztika. Én, mint egykori bányász, ezt végigéltem, Miskolcon tovább kérdően végig is hallgattam. Nagyszerű. Oda akarok végül is kijutni, hogy a képzőművészet, iparművészet, földkéreg kincseinek a föltárása, fölhasználása ebbe a rendszerbe beleillik. Még egy alapfogalmat kell önökkel megbeszélnem, az, hogy mi az európai kultúrkörbe élünk, ugye, ami a Mediterráneumot fedi le. Középiskolás vagy általános iskolás anyag, de hadd emlékeztessem önöket, amikor mi a kőzetek világát, ásványokat át fogjuk nézni, mi jön az agyunkba. Európai kultúra, műszaki kultúra, építészet, az egy kompozita kultúra, vagy eklektikus kultúra, mert alapréteg az örök mezopotámosz, mezopotámia, erre ment rá ugye az egyiptomi kultúra, azon nyomban rámegy ugye az égeikum kultúrája, ugye a krétai kultúra, és azon nyomban erre épül az égeikumra a görög kultúra, latin kultúra. Igen ám, de amire ez kialakul, bejön a zsidó-keresztény rendszer, először a korai, és ezek mind visszahatnak. Most ezekre az ősi kultúrákra örökké jött az a latin-görög rendszerbe, kapunk egy kis kínai hatás, perzsa hatás, Nagy Sándor ugye behurcolja, tehát vannak olyan hatások, amelyek érik. Örökké hatás. De a fő szintvonalak a keresztény kultúra, azonnyomban bifurkál, elmegy a nyugati kereszténység kultúrájába, amiben mi élünk, és azonnyomban ugye a kelet-római, amit Bizáncnak szoktunk mondani. Ez a kultúrréteg, ez beoltatik azután a viking, a norman, kelta kultúrával, és ugyanakkor kapjuk, amikor mi is bejövünk magyarunk, hozunk egy kevés sztyeppei hatást. Tehát európai kultúrát gyarapítjuk. Kivirágzik ez a kultúrrendszer, lesz belőle reneszánsz, a reneszánszra, vagy annak a közelségébe még érik hatások, hoppá, egy picit hamarabb a mórhatás, ugye a kereszténység idején a mórhatás, a 800-900 táján a keresztény kultúrát földobja, ebből lesz az egyetemi szellem, ebből lesznek ugye orvostudomány, matematika, csillagászat, és később az 1400-600 évvel kap európai kicsikét a lefelé konyuló félholdból, amit a Mohamed, a török, amit behurcol, igenis be kell valljuk, hogy kapunk azokból a hatásokból. Tehát önök, amikor velem együtt kőzetet, műtárgyat, egyebet végignéznek, ebbe a hatásrendszerbe, gondolkodásmódba kell élnünk. A hármas ponttól én most csak elmondom önöknek az étlapot, és utána ezt én tételesen végig fogom önökkel venni példákon. Nevezetesen a szó lesz a kőeszközökről, a drága kövekről, kis távolság van közöttük, az égetett kerámiáról, mázról, építőkőről, annak az alkalmazásáról, a kőzeteket elkezdjük majd vándoroltatni, kőzetek a Kárpát-medencébe, idehaza, Szegedről is beszélek, újra felhasználások, utazások, és jönne utána a kultúrmisszió. Ha van kőzet, abban van ősmaradvány, ha más nem teszünk bele, és azon kívül bejönnek a nagy kultúrák mondái, Biblia, vízözön, stb. Ezek szinte végtelenített dolgok. Nekem ez egy 12x2 órás peckolom volt, és akkor sem tudtam gátat szabni azoknak a gyönyörűségeknek, amelyeket lehet látni. No, induljunk akkor, mielőtt én elindulnék önöknek a örökkel a közetek ragyogó világába, a műtárgy elemzésről tartsunk már egy néhány mondatot. Minden műtárgynak, ha úgy gondoljuk, van személyigazolványa. Mikor született, hol született, anyja, apja neve, lakhelye. Minden műtárgynál is így kell gondolkodni, mert hoztam önöknek az egyik legszebb műtárgyat, amiről sok mindent tudunk, a német-római birodalom csodálatos császári koronáját, amelyről írásos emlékek vannak. A változat, tudunk a műtárgyról sok mindent, B változat, semmit vagy alig, és jönnek ugye a különböző feltételezések. Nos, erről annyit a műtárgyról, hogy első nagy Otto 962-ben csináltatja a Reichenaui műhelyjel, le van írva, írásos, tudjuk az aranynak a minőségét, megvizsgálták, tellúr van az aranyba. Itt sokan tudják, hogy a tellúr, ha aranyba van, csak Erdély. Tehát a hajdani bányákból kerül, mert nyomelemek sokat jeleznek. A rajta lévő köveket kell megnézni. Keresztény kultúra, vörös, kék, zöld. És a tisztaság jelképe a gyöngy. Az mind ügyeletesen rajta van. És azon kívül, ami még gyönyörű, szép, hát a németeknél ugye különböző koponyák voltak, pláne a Habsburgoknál, zsanéros a korona. Ortopéd fejekre is gyönyörűen rá lehetett húzni. No, a mű értelmezésnél a én értelmezésemben, mivel a régészeknek dolgoztam sokat, geológus hogy gondolkodik? Két faktor vezeti a műértelmezést. A. Társadalmi faktor. Műtárgy. Miért jött létre? Lásd, koronázási ékszer, korona kellett, hogy legyen. Erre a történelem mesél. Hol jött létre? Locus typicus, tehát hogy a földrajz beszél, És van az anyagi faktor, amelyik már az én agyam szerint működik, nevezetesen hol készült technikatörténet, ipartörténet, ötvösök dolgoznak, és jövök én, a bányász, a geológus, hogy miből készült. Erről a vizsgálatokat mi szoktuk végezni, és így csatlakozik be a földtudomány. Van olyan, hogy petroarcheológia, tehát régészeti geológia, és én ennek egyik szegmensét mivelem, Szegeden külön iskolája van a Sümegyi professzor barátomnál, én az archeometriát, tehát mérem azt, hogy a kőzet honnan származik, vagy sok mindent, én az üledékesekkel foglalkozom. Tehát mindez, és oda akarok kiukadni, bármerre járnak önök Európában világszerte, látják az anyagi szépséget, szép. Ösztönösen minden ember megállapítja, hogy szép. Miért szép? Még azt is meg tudom mondani, hogy esztétikai szép. De önöket most arra kérem velem együtt a belső világítását, az anyag szépségét, amelyet mi geológusok is, ha vele foglalkozunk, belelátunk a márványba és az egyébekbe. Tehát bármerre fognak járni, utazni, igenis közel kell hajolni a műtárgyhoz, és megnézni, mert a szépség önmagáért szól. Jönnek először is a kőeszközök. Emberősünk legelőször, még amikor Pitekus volt, tehát még majomféle, már tudjuk, hogy több százezer évvel ezelőtt kavics eszközöket használt, amikor homóvá válik, emberi válik, már tudatosan hasítja, feldolgozza. Földrajzi determinizmus van, barátaim, mert amilyen a földrajzi környezet, amit megtalál nyersanyagot, ha vulkán van a közelbe, vulkáni kőzetet talált, jön is a vulkáni üveg az obszidián, de ha ez nincsen, már pedig, de ilyen van ugye Görögországban, Itáliában, Tokaj hegy alján. Ha ez nincs, van más. Megtalálja a kovát, a kvarcot, mindenütt a földkéreg leggyakoribb anyaga. Ha vannak meleg források, kicsapódik, láss Tokaj hegy alja, jönnek a hidrokvarcitok. Igen ám, de színes, szép, és itt csap át a kőeszköz, ha akarom, a drága kőbe. Ő magyarán elég hamar megtalálja azokat a kőzeteket, amelyet később értékmérőként, ritkaság, szépségként, ékszerként fog használni. Például jáspis kőeszköz, rengeteg van, a jáspis az már egy egészen nemes kő gyűrűbe, és nem is olyan olcsó mulatság. A negyedik változata, gondoljunk Észak-Európára, angol partok, ugye Albion, tele van fekete szalagokkal, aki arra járt, Belgium, akkor Rügen, mi van benne? Tűzkő. Tűzkő, ez egy üledékes, tengerbe kicsapódó anyag, és egész Európát elárasztotta, egy egész más jellegű, de ugyanúgy funkcionál, mert szilícium gélből épül fel. És itt indul, ha föltalálja ugye a kőeszközöket, föltalálja, megtalálja az első ékszereket, hát tűzkő, a tűzcsiholása is innét indul. Magyarán a földrajzi determinizmus, az anyag meghatározta a tudatát, és beindult egy olyan kultúr, evolúció, kőzetismeret, amely valóban technika történetben is gyönyörű. Hát nézzük az ősemberünket, 30 ezer évvel ezelőtt vagyunk a paleolitikumban. Én is láttam, tessékem, hogy ekkora magköveket hasított olyan művészeti, iparművészeti szinten, hogy 15-20 cm-es egybe darabot, amit sarlónak vagy késnek lehetett használni. Én, mint geológus egyszer egy terepgyalkotón kipróbáltam, hogy tudok-e kőeszközt csinálni. Acéllal, geológus kalapáccsal. Azon kívül, hogy összevertem a körmömet, nem jött ki belőle kőeszköz. Magyarán ők hallatlan anyagismerettel rendelkeztek, és egy-egy ilyen eszköz, mivel 4-5 generációt kiszolgált, kincset ért, zsákba vitték, a korabeli értékmérővel, medvebőrbe, valamibe lehetett mérni az értékét. No, ez egy ilyen hasítás mutat éppen be, ez úgy emlékszem, hogy csehországi anyag. Drágakövek, ékszerek. Látják, egy lépés innét eljutni a kőeszközöktől a drágakövekhöz. Azon nyomban észrevesz, hogy egyikkel karcolható a másik. Igen ám, ezt később már a mükénéiek, trójaiak, krétaiak alkalmazzák, csinálnak hatalmi jelvényeket, belekarcolnak méhecskét, delfint, egyebet, ezt hívják, mint látják, glitikának. A kövek, amelyeket itt a hölgyek gyönyörű szépen megvásárolnak és ilyen rétegzettek, látják, hogy gemma camea intaglio, ez ugye intaglio, ez már olasz szó, a vésetek. A drága kövek legelején a koronáknál látták kavicszerűek, gömbszerűek. Ezek azok a középkor végéig hatnak, kakaokonnak mondják, facettálás, lapracsiszolás később jön. Nevezetesen a gyémántal indul meg, de a gyémánt az ókorban, középkorban kutyahaigáló kőnek sem számít, nem tudták földolgozni. Orvosi eszközként használták sebészkésnek, meg szemműtéteknél. A facettálás később jön, tehát önök a ősi koronákban egyébben kavicszerűnek látják ezeket a gyönyörű drágaköveket. Fémművesség is azon nyomban beindul, hiszen megtalálja emberősünk a fémeket, és beindul ezeknek, tehát a drágakő és a ékszer fémeknek a kombinációja. A különböző variánsok jönnek, amelyek szintén találmányok, az összedolgozás. A granulálást kevesen tudják, hogy az egy ilyen pontszerű odacsöppentés a kőzetre, és az ősi Itáliába találják meg. A filigránozásban van egy olyan, hogy a Erdély találja ki, például a Kacs filigránt, meg a Sodrony filigránt erdélyi mesterek csinálják. Damaszkolás, Damaszkuszból ered, az acél vésése, gyönyörű szép damaszkolt kardokat lehetett ugye, a középkorban találni. Ékszerek, pénzek, ércei önmagáért beszél. Az emberősünk több tízezer év először a termésaranyat találja meg, termésezüstöt, termésrezet, meg az elektront. Mi az elektron? A görögök a kis-ázsiai nagy ezüsttartalmú aranyat, az ugye a fehérebb arany, azt hitték, hogy külön fém, és azt hívták elektronnak. Ilyeneket önök Athénban látnak a múzeumban, mégpedig a mükénei kincsekben, a Schliemann-féle ásatásokban. Menjünk a Schliemann-féle ásatásra. Görögország mészkő, meg márvány, dominante, drága kő alig van, messziről kell hozni. Ha nincs mükénei királynő a koronára, a diadémra, ha nincsen drága kő, kidomborítják. Ezt a cseppei népeknél is látják önök, ha nincsen, akkor is ott van, mert szakrális hatása vagyon. Drága kövek özöne. Az egyik legszebb az opál. Minden drága körről külön-külön mesét lehetne mondani a végtelenbe. Mondák fűződnek hozzá özönszámra. És nézzük meg az opált. Opál onnan szép, hogy opálos színe van, aranyba, zöldbe, kékbe irizál, és a legnemesebb drága kövek közé tartozik, kovagélről van szó, amely vizet tud fölvenni, tehát a kristály vize tud változni. Na most, egészen a középkor közepéig hallatlan nagybecse volt, ami Izabella királynénk, ugye János királynak, Szapolya Jánosnak a felesége is, erdélyi uralkodó révén, egy gyönyörű opál nyakéket lehet Budapesten látni a Nemzeti Múzeumban. Igen ám, de jönnek a pestis járványok. Mi történik? 42 fokos, 41 fokos láz, rajta van a drágakő, izzad, sós, stb. Amire meghal, megváltozik az opálnak a színe. Elfokul, átváltozik. Erre kialakul a középkorban, hogy hát ez halált hozó kő, abban a pillanatban a kereslete lezuhan. Magyarán ilyen befolyásolja, vagy a borostyán. A borostyán az ókor óta gyönyörűen megy, divatkő, stb. És a borostyának az értéke a katolicizmussal fut föl az 1900-as ami körülbelül a 800-900-as, Krisztusra 800-900-as évek, amikor elkezd virágzani a katolicizmus, föltalálják az olvasót, a rózsafűzért, az főleg ebből van, következésképpen nagy a kereslet, és százszorosára emelkedik a keresztény kultúra miatt, a kereslet kínálta. jól faragható, csiszolható, gyönyörűen. No, körzetek vándorlásáról kell mesélni önöknek. Ősidők óta, ami szép, az hát minden politika, minden hatalom egyszerűen zsebre teszi, viszi, szállítja, azt mondja, hogy gyűjtő, na de erre más kifejezést szoktunk használni. Rablásnak lehetne jobban mondani. A legelső írásos műkincs rablás 4000 éves, le van írva, mégpedig Hammurapinak a híres stéléje, ugye a 282 törvény tartalmazót, elfoglalja egy újabb törzs az Elámi, Babilonba, szekére rakják, és gondolják el, hegymenetbe elviszik a mai Irán területére, 500 kilométerre, és ez közben 68 tonna. Na most, tehát egyszerűen miről van szó? Az értéke az volt, hogy Marduk Isten éppen átadja a hatalmat a királynak. Az neki is kellett, meg jól jöttek a törvények. Mit az Isten? Ezt elteveti utána a történelem, ott van egyéb, mennek a franciák, hatalmas gyűjték voltak Napóleon óta, jól tudjuk. Hát, hol a kötké? Gyűjtő, nevező gyűjtőnek Napóleon. És közben hova kötké? Ma a Louvre-ba található természetesen. De ugyanezt csinálják nagy hatalmak, ugye angélusoknak hívjuk őket, Lord Elgin, meg egyéb, ugye az egész görög kultúra kincsei, jól tudjuk, vita van belőle, hol van a briteknél. De ilyen történelmi gyűjtőket mondhatnánk, úgy hitták, hogy Hermann Göring, ugye ő is nagy gyűjtő volt, vagy pedig a szovjet hatalom, tetszenek tudni, amikor a magyar képekről volt szó. Ez ilyen népi foglaltatosság volt, egy-egy hatalom, vitt, amit lehetett, ami csillog. No, menjünk azért talán tovább. Szent dolog a magyar korona. Kérem, míg a német-római birodalom koronájáról mindent tudunk, erről a csodálatos ékszerről, annyit tudunk, hogy alig tudunk valamit. Pedig én is részt tudtam venni olyan vizsgálaton, geológusok, egyéb, ha hazahoztuk, részt tudtunk venni vizsgálatba, természettudományosan megvizsgáltuk. Aranyminőség, nem vetünk le anyagot, hanem meghatározott műszerekkel. Drága köveket újra vizsgáltuk, abroncsot, az azért kiderült, hogy mi tudtunk, hogy bizánci. 38 elmélet van forgalomban a magyar koronáról, a legbaloldalibb az, hogy még Attila is hordta, a neten annyi zöldséget tudnak olvasni róla, mennyit akarnak. Mindenesetre annyit tudunk, hogy keveset tudunk a magyar koronáról, méltatlanok a különböző elméletek. A legdöbbenetesebb pillanat volt, le van írva, azért tettem bele, a magyar Cellini, ez a Svetnik Joachim meghalt, ő alkotja újra a háborúban megsemmisült Eszterházi kincseket, de ő azonosítja kint, Amerikába a koronát. Mi alapján? Az eltört, hibás, drága kövek alapján, az úcska szögecselés, a kalapálás alapján, betoldások, mert a magyar korona bizonyos részei septibe készültek. Még egy, amelyik döntő volt. Hoch Sándor megállapította 38-ban, hogy az a bizonyos zafír, amelyet ajánlottam önöknek, a magyar szent koronába üveg. Még a sörös üvegnél is üvegebb üveg, és ráadásul hibás. Magyarán látjuk, a kő színe számított szakrálisan, nem pedig a minősége. És ez alapján, hogy az üveg az egyik érv volt, hogy ez az eredeti. Ma önök, ha arra járnak, tényleg nézzék meg, csodálatos ékszer, nekem megengedhetett, hogy így távcsővel, közelről, amikor nem volt a bélés benne, megnézhettem, Kecskeméti Tibor, aki a akkori Nemzeti Múzeum igazgatója volt, barátom, ő révén egy zárt dologgal 2 hétig kádereztek, amire oda engedtek, hogy megnézhettem. Keresztény kultúra, egy fogadalmi kereszt, látják, varázslatosan szép. Mi van benne? Zöld, kék, vörös, Krisztus vére, meg a tisztaság jelképe a gyöngy. Kabakon, tehát legömböített, és nézzük meg, a keresztény kultúra is olyan volt, fogadalmi kereszt, ugye a legkeresztényebb valami, és mivel találtak egy gyönyörű szép Julius Cézár gemmát, bele van téve a közepébe, egy olyan római uralkodó, akit önmagának Istennek gondolta, beletéve a keresztény dologba. Nonsense. No, de hát ez kellő humor esetén egész jól elviselhető. Az aranyag kiváló minőségű. Kérem, ha arra járnak, ahembe feltétlen nézzék meg. Drága kő, jó, korona, egyéb, mindenkinek van a háztartásában, ezt önök megszokták. De az, hogy az épületek is drága kővel legyenek ki építve, amikor eljutnak ide Firenzébe, az emberben megáll az ütő, drága kő, fél drága kő, a legnemesebb kövek a temetkezési helyük. Amit ott látnak önök, mind kincset érő, nem beszélve benne a Michelangelo szobrokról, arról ne is beszéljük, és mivel ugye a Medicsiek orvos volt, ott van a néhány méreg pirula elől a címerébe. A Medici címerbe ott van elől, tetszenek látni a földön, ott van a Medici címer. No, tehát káprázatos, tüneményes dolog. Ásványeredű festékek. Ha önök ilyen koronát találnak, ki kell bevenni a drágakövet, össze kell törni, por lesz belőle, kiválóan lehet belőle festéket csinálni. No de, emberősünk nem ezzel kezdte, hanem azzal, hogy a környezetében legtöbb volt a mészkő. Megtalálja a mészkőport, és indul először a testfestés. Az korabeli pártot jelentett, vagy pedig ugye hatalmi dolgot. A kettes számú leggyakoribb, ami a vasoxid, vagy bauxit, a vörös és a barna, ez is ugye testfestékként használja. Mindenütt megtalálható. Azután beindul a kék és a zöld, de csak hol? Ahol réz van. Ha réz van, van rézoxid, az pedig a kék és a zöld. Annak ugye a oxidjai, vagy pedig a karbonátjai. Később indul be, a fekete mindig ott van, égetett szén mindenütt volt, sárga, okker mindenütt van, és legutoljára jönnek a fémek, az arany, amely később indul a kultúrába. Hát ezeket mindenütt bányásszák, és kevesen tudják, hogy a világ egyik, de Európa leghíresebb bányája Lovason van. Ez Balatonfüred és Csopok közt van, egy kis falu. Ott találja meg Vértes László a egykori vörös föld bányát, amelyik évezredekig látta el fél Európát vörös földdel. Egy laszkói barlang emberősünk azon nyomban festeget, szakrálisan, igen ám, de ritka dolog, hogy lezárodik a barlang, megvan az ős paletta, egy lapocka, megvan a madárlábszárcsont, azóta az ecset, beletötte a szőrt, és ott van a örlőkő, megvan a lábnyoma, kéznyoma, új lenyomat, és megvan a fákja maradvány, és megvan a C14 is. A világ egyik leggyönyörűbb szecessziós festménye a Knossoszi palotába. Ezek a kékek azért kékek máig is, Krétán, mert közel van Küprosz, a Ciprus szigete, amelyik a rész szigete. Következésképpen Egyiptomot meg ezt örökké ellátták festékkel. Ez a festék ment Egyiptomba is. Az ottani hét szent szín az ekvivalens ebbe a kultúrában lévő minden színnel. Ugorjunk, Bizánc jön, az ikonok, igen ám, kötöttek a színek. 9-10 szín, amelyik a középkoron végigmegy, jönnek a kódexek, ha kódex, akkor az ikonfestő is használja, de a heraldika, a címertan. Ezek a festékek izzanak, ott van benne Korvin Mátyás bélyege, és amire sajnos a világ kultúrája megy, de akár Dél-Amerika, vagy Közép-Amerika freskói, ha ezek a vegyületek, már pedig a legtöbb ugye karbonált vegyület, vagy egyéb, ha megkapja a savas levegőt, bizony színváltozás lesz belőle. Nagyon sok helyen a réz festmények már feketék. Önmagáért beszél, szinte kommentár nélkül Firenze, a reneszánsz gyönyörű festészete, mind ásványi eredetű festék. Újkorban jönnek a mesterséges festékek. Ezeket mind védeni kell, és izzanak. Máig is több évszázad, és izzanak. Kerámia fajták. Emberősünk tovább halad, megtalálja legelején a anyagot, ebből az első műkő létrejön, mert kiégeti. A legegyszerűbb a cserép a kerámia, a következő a fajansz vagy majolika. Mezopotámiából jön arab közvetítéssel, a majolika annyit jelent, mint mallorca, ott jön át arabokkal, és eljut Olaszországba fajenza, ebből lesz a fajansz. Ez egy speciális anyag, gyönyörű, szép zománcokat lehet rátenni. A kőedényt Kína találja föl, tartósabb, nagyobb edényeket, kályhacsempét csinálnak a középkorba, és jön a porcellán, amelyet tudunk, 1700-as évekig titok volt Kínából, rájönnek, hogy egy vulkáni anyag szolgáltatja. Emberősünk egyszer túltüzelte az égetést, mi lett belőle? Máz. Rájön, hogy tartósabb az edény, és egy külön világ a mázaknak a világa. Nevezetesen, ha földmáz ráégetéssel, az egy egyszerű, az a öngomb, ólommáz, ólomvegyület, ónmáz, az egy magasabb fényű, gondoljunk a habán kerámiákra, varázslatosan szépek, Firenze tele van velük, szelodommáz, ősi Kína találja föl, fémoxid van benne, elkezd fémesen irizálni. Ennek a szecesszió idejére eljut Európába, aranylüszter lesz belőle, és Zsolnai, egy zseniális ember, olyan vázat kísérletez ki két emberrel, Varta Vincével és Matyakoszki Istvánnal, hogy abból lesz a eozin. Eiosz görögül hajnal. Hajnalpirt jelent, az első máz vörös. Ebből ma már zöld, többnyire dominál, és a tojáshéj megint egy világmárka, törve, védve. Ha porcelánba egy kevés vörös oxidot teszek, vasoxidot, tojáshéj színe lesz, és az ötlet bejött. Az anyagokról csak néhány mondatot. Szegváron ekkor megtalálják azt a gyönyörű munkát, ma szentesen van kiállítva, eredetiben megfoghattam, a legnemesebb anyagból készül ekkor, tehát magas szinten tudják művelni. Sokan elfelejtik, hogy az írásunknak az alapja is ez, a benne lévő ősmaradvány, mert van, gyönyörűen azonosítható, hogy Mezopotamoszból jött. Európáról meséltem önöknek, de ez kikerülhetetlen. A világ legfejlettebb anyagkultúrája az ősi Kína, és gondolják el, 7000 harcost építettek, 500 lovat és 280 harci szekeret. Állítólag azt mondják, hogy körülbelül 200 000 embernek 10 évi munkája volt, amire megalkották. Pesten volt ez egy kiállítás, egy figura ki volt állítva, megnézhettem, ilyen agyagtechnika ma sincs, amikor a legteljesebb szilikátipari kutatások mennek. Egy gyönyörű szép magyar kerámia ólommázzal önmagáért beszél, ilyenek a vásárhelyi csöbrök is. Menjünk a kőzethez. Emberősünk Mezopotámiából eljön, agyagból van még a piramis is, de átmegy egy másik kultúrába, végre van kő. És megindul az építkezés. Itt a kőzetanyagról van inkább szó. Egy geológus csinálja a Keosz piramisnál. Ugye olvasnak önök, hogy a UFO-k építették, műkőből van, stb. Sok minden van. Állunk a bánya alján, és a Sphinxnél látják a geológiai réteghatárt. A Sphinx eredeti szálban álló kőzet, innét vitték oda a köveket. Kréta és Eocén. A 68-69 millió év határa ott van. Mi van benne? Szent László pénze, amelyiket ott faraó lencséjének mondanak egy-egy sejtő, és ha elmennek önök Franciaországban, ott is van, úgy hívják, hogy Szent Lajos király varasa. Földrajzi determinizmus, ami anyag van, azt használom föl, építőkőnek mondjuk. És elmegyünk Arlba, Rón deltája, sivatag van, mert Arelte latinul annyit jelent, hogy bocsaras hely. Igen, de az egész kőből van, ugyanis a mögöttes dombvonulatban ott vannak az egykori forrásmészkövek, amelyet a rómaiak megszoktak odahaza Rómába, és ebből építik fel ezt a varázslatos várost. Tehát földrajzi determinizmus. A szobrok. Önmagáért beszél, egy gyönyörű görög szobor, pároszi márványból van. Az a varázslatos benne, hogy emberi testszínű, mint a mediterrán embernek a bőre. és ennek fele hamisítvány, mert a mai is működő bányából kipótolták, csak hogy azt a geológus műszere kimutatja. Tehát hamisítást is lehet. Itt vannak az antik márványbányák, a leghíresebbek alól vannak a Kiknádoknál, Pároz, Naxos, Thasos és Pentele, Pentelikon Atén mellett. Kövek. Van pozitív építészet, ha így építek. Van, hogy barlangszerűen belemegyek, ha elmenek Petrába, ugye ott vannak a bevásod vörös homokkőbe van, gyönyörű, szép, érdekes, itt egy vádit látunk, és ahol víz van, azzal működik. Tehát helyi építő anyag. Helyi építő anyag, elmegyünk Gadarába. Ez a Golan fennsík peremén van. A genezáreti tő körülbelül annyira van tőlünk, mint mondjuk Zsombó. És Krisztus itt járt ezen a bazaltból készült területen. Nagyon nehéz megmunkálni a bazaltot. Nevezetesen Krisztus itt gyógyított, városi polgárság volt. Názáret körülbelül annyira van ide, mint Majsa. Tehát összetörjük a követ, az aprót is felhasználják, létrejön a művészetbe. A görög találják föl a mozaikot. Mozaik itt van, és ott van. Aranymozaikot Alexandriába találják fel, üvegpasszába aranylemezt tesznek. Ilyet látnak önök a Szegedi Dómba, gyönyörű szép bizantoid aranymozaikokat. Ha a falra kerül, az nem mozaik, az úgy hívják, hogy inkrusztáció, magyarán bekérgezés. A legszebb inkrusztáció Velence, nézzék meg a gyönyörű épület alja csipkeszerű. Fölötte van egy ócska cipős doboz. Hogy lehet föloldani a térhatást? Úgy, hogy beburkolják, és a leggyönyörűbb mintával föloldja ezt a feszültséget. Igen. A kőzetek vándorlása. Dél-Erdély, Hátszeg mellett van, a legszebb erdélyi dinozaurusz lelőhelyek mellett, egy konferencián voltam ott, elmentünk Demszuszba, itt van a románok első megjelenési helye, kőbe vésve, mert ortodox templomot épít ekkor. A tornya a magyar, mellette lévő magyar templom tornya alapján épült, és gondolják el, ezek a hegyi pásztor népek, aki még nem tud építkezni, elég bufurc az építkezés, idehozza a hajdani Dák főváros Böhöm nagy köveit, beépít egy kis templomba, amikor körbejárjuk, egyszerűen az értelmetlen, nem az a művészet, ami az épület, hanem ahogy odaszállították. Nem tudni, hogyan tengelyen, hegyből, valahogy odaviszik. Nagyon érdekes, és ez az egyik kőzetszállítási dolog. Kárpát-medencében rengeteg kőzetünk van, márványaik vannak, vörösmészkő, aditéren, gyönyörű szép. Tehát mi is, a mi kultúránk kőzet gazdag volt. Szeged alsóvárosi templom, vizsgáltam, amikor a föltárás volt, alföld, anyag, és mégis van kő. Ugyanis van építőkő, meg van szakrális. Tehát ablakkeret, ajtókeret, egyéb, tehát gyönyörű szép kőanyag kerül elő. A utak vagy tengelyen hozzák, vagy mint most télen okosak voltak szánkóval, a lefagyott földön, jobb volt, hát a tengernél fölborult a sárba, és ami a legfontosabb, a vízi út. A Tisza, Maros, Kőrös, ondott az alföldre a királyi építkezésekhez, vagy a templomokhoz a kőzetanyagot. Itt látják önök a követ, és mivel obszervánsok voltak, kolduló rendiek, jóformán össze vannak haigálva, még a téglák még kötésbe sincsenek. Itt mind erdélyi köveket találtunk, ma Gyulafehérvár környékén találjuk meg, Algyógy, Felgyógy, gyönyörűek, faragottak, és a mesterjegy benne van, tehát Gyulafehérvári iskola, és idehozzák. Ezt mi úgy mondjuk történészben, hogy a paleologisztika, a szállítás iránya. A hálóboltozathoz fölmentem, amikor be volt, Lukács Zsuzsával együtt vizsgáltuk, az nem kőből van ám, pedig a Nyírbátor, meg erdélyi Kolozsvár Farkas utca, ugyanaz a mester építette, ott kőből. Itt viszont égetett kerámia, de ha a mikroszkópi munkát megnézik, gyönyörű, tömörített az, és ott van benne az ősmaradvány, tehát A szegedi alsóvárosi téglagyárakból vitték Amó Dacumál szintén ide. Hát a közeg mászkálnak. Pizzával járunk, egy szószék. Nézzék meg, hogy 6 fajta oszlop, más, ki van egy sámlival, egy faragással egészítve. Eznek a sorsa az volt Egyiptom, Egyiptomból Görögországba, Görögországot kirabolja a római, elhozza Itáliába, és a pápák meg a papok lebontják azt, és beépül ide. Ez tisztán 4 vagy 5 út, remélem, ja igen, és aztán újra kellett csinálni, mert az amerikaiak egy kicsit megbombázták ezt a területet annak idején, és újra kellett sok mindent szerezni. A legvarázslatosabb márvány, ugye volt Marmoro Antiquo, ez volt a görög, és volt az Marmoro Nuvo. Ez volt a Carrara, egy egész hegy, és külön bányája volt ennek a kiváló embernek. Ma is úgy látom, a Michelangelo bánya a leghibátlanabb, legszebb, legtökéletesebb kő. Földrajzi determinizmus. Adott az anyag. Adott az anyag a Sagrada Familia. Gaudi ott dolgozott azelőtt Montserratba, meghatotta őt az a formavilág, amit földrajzban látott, és általában így alakult ki az úgynevezett Gaudi stílus, amit kukoricacsutka stílusnak is tudunk mondani. Ugyanaz a mészkő és ugyanaz a homokkő, amelyet farigcsálnak. Szent László pénze. Ez Erdélyben van, Kalotaszeg egyik peremében, magyar gyermonostor. Szent László pénze egy ősmaradvány, egy sejtű. A korabeli tenger, a 30 millió éves tenger üledékében van. Ez gyakorlatilag mondákkal kapcsolódik. Szent László tudják, hogy azt mondják, hogy a kunokkal, azok a besenyők voltak. Kunok még 2000 kilométerrel odébb jártak. Mindenesetre a Szent László pénze a magyar mondavilág része. Özönt lehetne mesélni a ősmaradványokból, de a sárkány. Sárkány a keresztény rendszerben gonosz, a keleti rendszerben a bölcsesség jelképe. Kínába, Japánba, és nézzék meg, ha akarom, hát krokodilt is érzek benne, de hajlunk arra, hogy a keleti ember, főleg Kína miatt, ahol a legnagyobb dinó lelőjek vannak, hogy megtalálta a csontokat, fölöltöztette, és az egyik gyönyörű, szép, anatómiailag élő állatot utánoz. Ez európai, ha akarom, sárkány, Bécsbe látják, ilyet Belgiumban, Angliában találtak, tehát az európai sárkánynak valószínűleg az óriás csontok korabeli eleme lehet, amelyet fantáziával fölépítenek. De ami hiteles. A Góbiba annak idején a szkíták aranyat bányáztak. Ősi Kínába megtalálnak egy csontvázat, csőrös, mellett a tojásfészket, ma is a legnehezebb dinolelőhely, fölöltözteti, lesz belőle a griffmadár, amelyet ma így tudunk rekonstruálni. Magyarán valós, valós, valós elemek. Megyünk a monda vége felé, mondák. A Atlantis valószínűleg kutatások közöne a Téra vulkán felrobbanásából adódik, és a krétai kultúrát, a minoszit, a bronzkorit lesöpri egy cunami, és a Knossoszi palotát betemeti a vulkáni hamu. Magyarán ez igaz, mert bejön a Bibliába, meg bejön az egyiptomiaknál. Egyiptomi papok írják, hogy évekre elsötétedett a világ, de a Biblia is írja, és 7 szükeszendő lesz. A vulkáni kitörés annyi port szokott a levegőbe, hogy a 7 szükeszendő bejön, a vész bejön, és közben, tehát itt olyan földrajzi adatokkal van özönbe a Biblia, Mózes lángoslopa valós, a Sinai vannak olyan törésvonalak, hogy az égő földgáz följön, ő ezt ismerte. De ugyanakkor Jerikó a földrengéses holtengeri árokban van, földrengés dönti össze, a trombita szó az egy más dolog, összedőlt, ez a lényeg, és amikor kékes lánggal elkezd égni Jerikó, stimmel, hát ha ahol Sódom van, ott van földgáz is, és az meggyullad az összedőlő háznál. Magyarán ezek a szent könyvek mind igazat írnak. Hölgyek, urak, a érdekesség egy részéhez. Értünk, itt mi vizuálisan gyönyörködtünk ebbe a rendszerbe, és engedjék meg, hogy akusztikusan is bizonyítsam a szépséget. Itt van egy kiváló ember, ismerik önt, őt, ő a cseherdő szülötte, bányászok között nőtt föl, ismerte a kőzetet, drágakövet, egyebet, Svédországban is dolgozott, és egy csodálatos szüleménye van, a Smetana Moldvája, ahol a kettős fázis, a víz és a kő együtt dolgozik, faragja, építi. Víz nem farag, a víz viszi azt a homokot, kavicsot, amíg tör, zúz, a víz csak oldani tud. De itt majd önök, kérném szépen a bejátszást, érezni fogják, elindul egy csermely, elkezd csobogni, végül, amikor résel, vágja a kőzetet, dübörögni fog. Kérem, hallgassák meg szeretettel, és valamennyi részt meghallgatnánk belőle, egy pár percet, és utána zárjuk. Itt még a patak megy. Kezd vágni. Zuhog. Itt már erőt képvisel a víz. Én Amondó volnék, haja. Köszönöm szépen a bejátszást, és karácsonyra önöknek házi feladat, hogy otthon hallgassák meg az eredeti művet, körülbelül negyed órába telik, erre most itt időnk, lehetőségünk nincs. Tisztelt populáció, köszönöm a figyelmet, mivel úgy is jön a szilveszter, engedjék meg, hogy két dinóca köszöntse önöket. Köszönöm.
Köszönjük szépen tanár úr előadását. Kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Azt szeretném kérdezni, hogy ilyen értékes műtárgynál hogyan nem vehették észre korábban, hogy egy üveg van benne, és nem pedig egy kő, egy drága kő.
Tehát a magyar koronáról beszél, amiben igen, üveg van. Hogy nem vették ezt észre korábban, hogy üveg van a magyar koronában?
A magyar korona, ugye jól tudjuk, hogy II. József, a kalapos király adja vissza egyáltalán a magyar államnak. Akkor állítják ki. Azt örökké, mivel szent király, hátatett kézzel lehetett csak megnézni, és a korába, abba az időben érinthetetlen volt csak a koronőrök fehér glasszkesztyűben, és nem vizsgálták. Az 1900-as évek közepére, köszönöm a kérdést, valóban jó, akkorára jut el oda, hogy vizsgálni lehet szakrálisan is, meg egyáltalán tiszteletből. De műszerrel soha ilyennek nem lehet neki esni, hogy anyagot leveszek és azt vizsgáljuk. Ez most valóban világszerte, amikor bejönnek a fizika hatalmas, nagy, csodálatos ugye, sugárnyalábok rábocsátásával jövő műszerelemzések attól az időtől indul. Kossz Sándor volt, akinek kiváló szeme volt, ő is a fehér glasszkesztyűbe foghatta meg, ő teszi helyére. Ha régebbi irodalmat nézzük, a korona a drágaköveiről 6-8 variáció van az 1700-as évek óta. Ma már 100%-osan tudjuk, hogy mi micsoda, de akkor is legfeljebb ilyen sugárnyalában való vizsgálatok, amelyek megengedhetők ilyen nemzeti kincsnél, becses tárgynál. Tehát ez az oka annak, hogy egészen 1945-ig nem lehetett hozzányúlni, mert a magyar királyság, ráadásul a Szent Korona tan miatt egy teljesen szekrális értéktárgy volt, a magyar revíziónak is az alapja.
A dínok köszöntők vagy elköszönő képéhez Erdélybe mennék el, Százsebes környékére, arra a vidékre, ahol Báró Napcsam annak idején egy őslény maradványokra való hivatkozással próbált bizonyos területek geológiai korát meghatározni, és ezen a területen a közelmúltban egy fiatal erdélyi geológus csodálatos dínót talált, amelyet állítólag teljesen védettként és egyediként tártak föl és vettek számba. Kérdésem az, hogy amikor ezt a területet kutatta az ifjú geológus, akkor azt vette észre, hogy hatalmas, nagy őserdő, ledöntött őserdő hatalmas, megkövült fákkal és szilíciummal átitatódott fákkal, amelyen ott járnak, kelnek az emberek annélkül, hogy tudnák, hogy miben járnak. Nem tudom erről a területről és erről a teóriáról, amely most itt a közelmúltban röppen föl, van-e valamilyen tudomása.
Ősi Attilának hívják ezt a kiváló embert. Én, mint diákköri elnök, paleontológus részt vettem. Ő valóban ivarkútáján megtalálja, ugyanis egészen 2000 valameddig úgy mondtuk, hogy Magyarországon csak dinó lábnyomok vannak. Most jelent meg a Világföldrajz című kötet, Tóth József professzor, abban le is írom, meg sok helyen. Magyarország, történelmi Magyarországon volt dinozaurusz, Báró Napcsa, Ferenc és Erdély. A trianoni Magyarország területén Komlón, a Karolina Komlón, Pécset a Karolina bányába, és Komlón az egyik külfejtésben találnak lépésnyomokat. Az a neve, hogy Komlosaurus carbonis. Ez ment egészen, Kordos László barátom írja le, Magyar Földtani Intézet igazgatója. Egészen 2000-ig azt mondtuk, hogy dinócsont nincs. Azt mondtuk azért, mert olyan mocsár környezet volt, a csont eloszlott, mert hogy egy speciális bezáró környezet kell. Ez az Ősi Attila azt mondta, hogy ha folyóvízi rétegeket találok, megkeresem ott. Igaza volt, mert a dögöket, a hullákat a folyóvíz rétegei, a homok betemette, a mocsárba elpusztult, föloldódott a karbonátanyag. Igaza lett, megkeresi az első dinókat, és valóban ma már, ha nem is vagyunk dinónak hatalom, de igenis találtunk. Nagyon jó, azért is köszönöm a dolgot, mert ma már világ unikummá válik. Na most, ez itten a Tétis-óceánban, Erdély is egy sziget volt, itt is nálunk szigetek voltak, a sziget mindig törpenövést hoz, és különálló populációkat, kistermetű dinó, kis ország, kis dinó, meg kell vele elégedni, mindenesetre egy csomó magyar dinó kerül elő, amelyiket most írnak le, új nemzetségeket, új fajt. Ez a Ősi Attila, egy nagyon jóvágású, 20 éves, kiváló paleontológus. A geológusnál mi kell? Először is jó ötlet, hogy hol kutassak, és biztos szem. Ennél a fiatalnál Isten ágya bejött, és siker koronázza ma már ő is, ő ásatásokat vezet. Nem szoktuk nyilvánosságra hozni, hogy hol van Bakonyba, mert gondolják el, megindult az európai kereskedelem, nem csak ásványbőrze van, hanem megindultak a turkálók. Az én egyik föltárásomat, és amire oda mentünk, végig pusztították, alig tudtunk a külföldiekkel gyűjteni. Nagyon köszönöm ezt a dolgot, mert most már ilyen dinók is vannak. Egyébként Erdélyben Báró Napcsa Ferenc sem tudják, leírt egy fajt, az a neve, hogy Magyarosaurus, Dákusz, amit a Hátszegi medencébe írt le.
Kedves közönségünk, köszönjük egész fél éves figyelmüket, szeretettel várjuk Önöket a következő szemeszterben is, viszontlátásra!